Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A HR kulcs szerepet játszik az ESG szociális pillérében, ahol a sokszínűség, esélyegyenlőség és a befogadás kiemelkedő fontosságú. Az ESG jelentési kötelezettségben a vállalatoknak részletesen be kell mutatniuk, hogy hogyan kezelik ezeket a szociális kérdéseket. Úgyhogy most teszünk egy lépést afelé, hogy közelebbről megnézzük a témaköröket és a programokat ESG szempontból is, mi számít kiemelt HR területnek. A mai vendégem Bohács Bernadett HR szakértő, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT-től. Szia Bernadett, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszöntök minden hallgatót, szervusztok.
Kezdjük azzal, hogy hogyan változik meg a HR szerepe az ESG célkitűzések tükrében.
A HR-nek egy nagyon fontos szerepe van az ESG célkitűzések végrehajtásában, és mondhatnám azt is, hogy többszörös szerepe is van, hiszen amikor egy vállalat áttér arra az útra, hogy ő ESG tudatos működést szeretne megvalósítani, az egy nagyon komoly kultúraváltó folyamat egy vállalat életében, és a kultúraváltó folyamatokban minden esetben jelentős szerepe van a HR-nek, hiszen tudatosítani kell a munkatársakban, hogy miért is jó ez a cégnek, miért is jó ez nekik, mit is jelent valójában. Tehát rengeteg kommunikációval, képzési programmal kell támogatni ezt a fajta tevékenységet, és a HR-nek gyakorlatilag meg kell változtatni a saját folyamatait is, hogy környezettudatosan tudjon működni, és fenntartható módon, és ezeket építse be a HR folyamatokba, és meg kell változtatni a munkavállalókkal kapcsolatos folyamatokat is, amiknek nagy része HR folyamat. Nézzünk egy-két konkrét példát. Tehát például a toborzás, kiválasztás.
Igen, ugye? Az a belépési pont tulajdonképpen.
Igen, és említettük ezt az esélyegyenlőséget, a diverzitást, és ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, tehát az álláshirdetésekben meg kell jelennie annak, hogy kortól, nemtől, vallási hovatartozástól függetlenül gyakorlatilag megnézik, fölveszik a jelölteket a céghez, hiszen egy divers munkakörnyezetet akkor tudnak biztosítani, hogyha ott különböző korú, különböző nemzetiségű, különböző nemű kollégák meg tudnak jelenni egy vállalaton belül. És ezeket mérni is tudni kell. Tehát vannak olyan cégek, akik azzal küzdenek, hogy kevés hölgy dolgozik náluk. Mert hogy vannak olyan szakmák, amik kifejezetten férficentrikus szakmák, inkább férfiak jelentkeznek rá.
Például a mérnöki szakma kifejezetten ilyen, ahol sok vállalat tulajdonképpen már elindított egy olyan edukációs programot is, hogy középiskolás lányoknak mutassa be azt, hogy egyébként mennyire vonzó tud lenni egy mérnöki pálya.
Bizony, vissza kell menni a középiskoláig, hiszen akkor döntenek arról a fiatalok, hogy mik is szeretnének lenni, és mondjuk nagyon sokszor nem tudják, hogy mit csinál egy mérnök, vagy mit csinál programozóként egy lány, nem tudják magukat elképzelni ebbe a szerepbe. De hogyha beviszünk a középiskolákba olyan szakembereket, akik már sikeresek a maguk területén, illetve felhasználjuk a social media oldalakat, hiszen a fiatalok nagy előszeretettel nézik ezeket, és ott bemutatjuk azt, hogy igenis nőként is lehet sikeres lenni ezen a területen, akkor az egy nagyon jó példa, nagyon jó vonzóerő, vagy mesélek egy olyat, hogy egy légitársaság például pilótákat keresett, és azért, hogyha így emlékszünk, pilóták rendszerint férfiak, de ők nőket szerettek volna, és most angolul fogok beszélni, tehát a program neve az volt, hogy She Can Fly. A hölgyeket célozták meg vele, vagy nagyon sok olyan mérnöki hirdetés is jelenik meg az újságokban, social media felületeken, ahol hölgyeknek a fotója van. Tehát tudatosan keresik a cégek azokat a kommunikációs kis paneleket, momentumokat, ami által a hölgyeket szólítják meg olyan területen, ahol szeretnék jobban bevonzani a hölgyeket. Vagy például nagyon sok vállalat törekszik a sokszínűségre abban az irányban, hogy a megváltozott munkaképességűeket tudja foglalkoztatni, és olyan hirdetéseket tesz fel, úgy fogalmazza meg, hogy számukra is legyen ez egy hívó szó, merjenek jelentkezni arra a pozícióra.
A megváltozott munkaképességűeket milyen területen tudjuk egyébként a legjobban integrálni egy vállalati közegbe? Vannak nyilván olyan szakterületek, ahol ők nagyon jól beilleszthetőek, például egy call center-es tevékenységben, de mondjuk nyilván, ahol egyfajta mobilabb munkavégzési állomás van, ott viszont mondjuk kevésbé.
Abszolút. tehát a munkaalkalmasság az egyébként az ESG-nek is egy fontos kitétele, tehát természetes, hogy azért alkalmasnak kell tudniuk lenni fizikailag is arra a tevékenységre, amit megpályáznak, de akár egy mérnöki pozíció, akár egy fejlesztői pozíció, akár amit említettél, a call center-es pozíció, ezek mind tökéletes lehetőségek a számukra, vagy egy bérszámfejtési pozíció, ugye rengeteg üres bérszámfejtő pozíció van a piacon, tehát hogy ezek mind olyan tevékenységek, hogy egy HR-es pozíció is, tehát egy megváltozott munkaképességű ember ugyanúgy betöltheti ezeket a tevékenységeket, kell, hogy legyen a megfelelő képzettsége, végzettsége, és ugye még egy fontos dolog, hogyha ez problémát jelent számára a közlekedés, hogy be tudjon jutni egy adott épületbe, de most már azt látjuk, hogy a modern épületek is elindultak a zöldítés, a környezettudatosság irányába, és abba az irányba, hogy a megváltozott mozgásképességű emberek is tudjanak közlekedni ezekben az épületekben.
Ezek mind nagyon jó példák, amiket elmondtál, de azt feltételezem, hogy azért ezek általában nemzetközi cégekre vonatkozó sztenderdek, amiket próbálnak a hazai, akár a hazai, tehát már magyarországi cégkultúrában is meghonosítani, de őszinte leszek, én nem nagyon látom azt, hogy ez a fajta ESG szemléletben a social vonal, amit az előbb említettél, az egyenlőség, a sokszínűség, a megváltozott munkaképességűeknek a beemelése, az olyan nagyon gyökeresen megváltozna. Míg az ESG-nek egyéb feltételei, tehát a környezetvédelemmel vagy a vállalatirányítással kapcsolatos tevékenységek, azok valahogy olyan könnyebben átmennek. Ez az én tapasztalatom, ez az én hozzáállásom, amit itt egyébként ebben a műsorban is sokszor szakemberektől hallok.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben igazad van, de Magyarországon egy általános és nagyon komoly szakember hiányról beszélünk. Nagyon sokszor találkozunk olyan cégekkel, akik azt jelzik vissza, hogy segítséget kérnek abban, hogy a megfelelő szakembert megtalálják, mert hiába próbálkoznak, nem sikerül. És nagyon sokszor a kulcspont ez a hívószó. Tehát, hogy nézzük meg, hogy miért nem sikerül, nézzük meg, hogy mind kéne változtatni ahhoz, hogy sikerüljön. Adott esetben nagyon sokat tud segíteni. Ez is része az ESG-nek is, de ettől függetlenül is már nagyon sok cégnél működik a munkatársi elégedettség mérése valamilyen formában, vagy egy olyan kultúra megteremtése, hogy ismerjük az embereinknek a véleményét. Ugye egy kis és középvállalatnál azt mondanánk, hogy ez nem egy nehéz feladat, mert rendszerint ezek kis családias cégek. Nagyon könnyű megtudni azt, hogy mi az, ami ott tartja az embereket, és mi az, ami be tudja vonzani az embereket. És nagyon sokszor egyébként nem is komoly pénzügyi dolgokról beszélünk, hanem apróságokról, tehát egy picit megváltoztatni a munkakörülményeket, például lehetővé tenni a rugalmas munkavégzést, hogy adott esetben mondjuk pár napot otthonról is tudjanak dolgozni, nagyon sokszor jelentősen növeli a motivációt, és nagyon sok pozíciónál ez egy komoly hívóerő, mert hogy nagyon sokan mondják azt, hogy ők akkor tudnak csak elmenni dolgozni, hogyha lehetőségük van az otthoni munkavégzésre is, és számos esetben akár kevesebb pénzért is elvállalnak egy olyan munkát, ahol lehetőség van a rugalmasabb munkavégzésre adott esetben. Vagy mondanék egy olyan példát, hogy egy csapatnál például nagyon nem értettük az okát annak, hogy miért alacsonyabb az elégedettségi indexük, és kiderült, hogy ő egy olyan csapat volt, akik nagy térképekkel dolgoztak, és kicsi volt az asztal. És le kellett cserélni az asztalt egy nagyobbra, és a csapat elégedettsége hatalmasat nőtt.
Ennyire egyszerű dologtól.
Néha ennyire egyszerű dolgok vannak, amik befolyásolják az elégedettséget, vagy például dolgoztunk olyan csapatokkal, akik jöttek-mentek az ügyfelekhez, és nagyon-nagyon nehéz, fárasztó munkájuk volt. Megvizsgáltuk, hogyan lehet növelni az elégedettségüket. Egyrészt megnéztük azt, hogy a védőfelszereléseik rendben vannak, és azon is tudtunk javítani, ráadásul olyan kis dolog, hogy adtunk nekik vizet, palackos vizet az útra, tehát, hogy ne kelljen megállni útközben, hanem legyen ott, legyen a szerves része. Minden reggel, mikor felveszi a munkát, kapja meg a vizet, és menni, de sok cégnél van ez, hogy nem csak vizet biztosítanak természetesen, hanem teát, üdítőt, gyümölcsöket, tehát ez mind olyan dolog, ami nagyon-nagyon vonzó és jó dolog tud lenni a munkavállalók számára.
Igen, visszatérve a vízre, mert hogy adott munkaköröknél szinte ugye elvárható, sőt kötelező is a védővíznek az alkalmazása, igen, de mondjuk nem feltétlenül egy üzletkötőnél, aki igen, mondjuk egész nap úton van, de mennyire hozzájárul a komfort érzetéhez, igen, és a munka pozitív pozitív elvégzéséhez egy ilyen apróság. Nem is gondolnánk, és tényleg. Viszont az ESG-nek talán egy szervesebb és fontosabb aspektusa, ez, és egy kicsit kínosabb is, mert hogy oké, a munkaelégedettséget, a munkavállalói elégedettséget még talán Magyarországon is ilyen apróságokkal tudják mérni, befolyásolni, és tényleg ez nem feltétlenül csak pénzkérdés, hanem sokszor odafigyelés kérdése is. Viszont az Európai Unió ugye 2023. május 17-én elfogadott egy olyan irányelvet, ami arról szól, hogy a tagállamoknak 2026. június 7-éig át kell ültetniük a nemzeti jogba azokat a szabályokat, amik elsősorban a nemi egyenlőséggel kapcsolatos bér és munkakör azonosításával vagy egyenlőségével kapcsolódik. Nem tudom, hogy Magyarországon ezzel kapcsolatban milyen rákészülés, inkább így mondanám, felkészülés van e tekintetben, mennyire vagyunk nyitottak, és hát hogy mondjam, pozitív hozzáállásúak ezekhez a kérdésekhez.
Igen, tehát ez a pay equity irányelve, megint angolul mondva, tehát hogy az ugyanabban a munkakörben dolgozó nők és férfiak ugyanannyit keressenek, ez a lényege, és ehhez kapcsolódik még jó pár olyan irányelv, ami azt célozza, hogy a bérek legyenek átláthatóak. Mondjuk egy állásinterjún ne a jelölttől kérdezzük meg, hogy mennyit szeretne kapni, sőt, ez tilos is lesz megkérdezni. Nagyon indiszkrét kérdés adott esetben, és ugye mindenki nagyon izgul, hogy fú, most mi lesz, hogyha keveset mondok, vagy túl sokat, mi a jó válasz? Hát a jövőben ugye ezt nem szabad megkérdezni, hanem már transzparensnek kell lenni a hirdetésnek, a hirdetésben már be kell foglalni azt, hogy mekkora bér tartozik ahhoz a pozícióhoz. Ehhez persze az is kell, hogy a vállalatok a megfelelő bérstruktúrákat kialakítsák, és egy adott pozícióhoz ugye legyen egy tolik tartomány. Kimutatásokat kell, hogy tudjanak készíteni arról, hogy adott pozícióban mennyit keresnek a férfiak, mennyit a nők, van-e különbség a kettő között. Ha 5%-nál nagyobb ez a különbség, akkor gyakorlatilag megfelelő lépéseket meg kell tenni, együtt kell dolgozni az üzemi tanácsokkal, szakszervezetekkel, hogy a megfelelő lépéseket megtegyék annak érdekében, hogy ez a különbség megszűnjön.
De sok vállalatnál lesz ilyen feladat, úristen.
Igen, egyébként azt mondom, hogy most még nagyon jó időben vagyunk, tehát a nagyvállalatok már elkezdték ezzel kapcsolatban a tevékenységet. Nagyon sok nagyvállalat abban a szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk van HR rendszere. Ezek az adatok nagyon könnyen kinyerhetők, de mondjuk, hogyha valahol Excel táblákból dolgoznak, akkor ez egy komolyabb feladat lesz, hogy hogyan, meg hát van, ahol még nincs is bérstruktúra, nincsenek fizetési sávok. Tehát azért nagyon sok olyan vállalat van, akinek ezzel nagyon komoly feladata lesz a jövőbe, hogy ezt a fajta transzparens működést meg tudja valósítani. És egyébként a másik az, hogy ugye a munkabérek, hogy ki mennyit keres, ez ugye ilyen vállalati titok volt. Nagyon sok embernek a munkaszerződésében mai nap is benne van, hogy ezek bizalmas információk, erről ő nem beszélhet.
Ez valahol egyébként egy társadalmi kultúra kérdése is szerintem, nem? Tehát, hogy ez valahogy annyira bennünk van, hogy az, hogy én mennyit keresek, hogy a kollega mennyit keres, ugyanabban a pozícióban adott esetben, vagy hogyha mondjuk följebb szeretnék lépni, akkor ott mennyivel többet tudok keresni. Ez egy abszolút tabu témának számít. Tehát erre az irányelvre hivatkozunk, ez ugye a 23/970-es, amit még egyszer mondom, tehát az Európai Unió irányelvei alapján 2026. június elejéig minden tagállamnak kötelezően a saját nemzeti jogrendszerébe be kell majd illesztenie. Szóval, hogy itt nálunk azért egy nagyon nagy nyitottság kell ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni. Gyakorlatilag egy teljes gondolkodásváltás.
Abszolút, tehát nagy valószínűséggel változni fog a munkatörvénykönyve, tehát egy csomó arra tekintetben mindenféleképpen, hiszen hát valahogy a nemzeti jogba ezt be kell építeni, és azt gondolom, hogy ez lesz a módja. Aztán azon kívül ugye riportolási kötelezettséget is ír a vállalatoknak elő, tehát 2027-től már a 150 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknak riportolniuk kell bizonyos időközönként, tehát erre a vállalatoknak fel kell tudni készülni, és van, ahol ez egy nagyon komoly szemléletváltás lesz a vállalatok életében, pont ezért, mert hogy valahogy ez a fajta titok, vagy ez a fajta titkosság meg fog szűnni, és hát ezzel kapcsolatban egy érdekes csapdahelyzet is, mert nagyon sok vállalat idáig úgy működött, hogy mindig piaci áron vette föl a munkaerőt. Ezért elő tudott az fordulni, hogy aki mondjuk az idén lépett be egy vállalathoz, az relatíve többet keresett, mint aki 3-4 éve ott ott van, és ugyanazt a munkát csinálja, ugyanolyan végzettséggel, ugyanabban a pozícióban. Ezt persze a vállalatok az éves béremelésekkel, meg külön kis bónuszokkal igyekeztek orvosolni, de a jövőre nézve ennél egy átgondoltabb működés lesz szükséges ahhoz, hogy ez a fajta bérkülönbség gyakorlatilag ne tudjon megvalósulni egy vállalatnál.
Olyan ez, mintha valami fajta hármas partnerség kezdene kialakulni, igen, nem pedig egy aláfölé rendeltségi viszony. Igen. Mert hogy én partnerek kell, hogy legyek a vállalatnak, hiszen a munkámat adom, és ezért a megfelelő bérezést joggal várom el, hogy megadja nekem. A vállalatnak transzparensen közölnie kell, hogy ezért a munkáért ő mennyit ad, egyébként nem csak nekem, hanem más pozíciókban is, és gyakorlatilag a kollégák átláthatósága is e tekintetben sokkal nyíltabb lesz egymás között.
Abszolút, abszolút, és nagyobb hangsúlyt kapnak a tehetségkezelő programok is, tehát egy vállalatnak be kell tudni azonosítani, hogy kik azok a kulcsemberek, akik a működése szempontjából nagyon-nagyon fontosak, legyen ez vezető, vagy olyan speciális tudással bíró szakember, akinél mondjuk azt mondjuk, hogyha holnap kilép, akkor itt ez egy üzleti kockázat, és a számukra gyakorlatilag egy olyan programot, egy olyan karrierutat kell mutatni, ami ott tartja őket a vállalatnál, ami elkötelezettséget, motivációt növel.
Ahogy így beszélgetünk, és egyre jobban megyünk bele a témák részleteibe, nekem az az érzésem, mintha itt a vállalatirányítás és a social az nagyon közel lenne egymáshoz, és néha mintha átfedné egyik terület a másikat.
Abszolút, abszolút, tehát elválaszthatatlan egymástól. A vállalatirányítási rész fogalmazza meg azt, hogy a vállalatnak rendelkeznie kell egy üzleti etikai kódexel, ugye az megfogalmaz bizonyos viselkedési normákat, szabályokat a vállalaton belül, és megfogalmazza azt is, hogy a munkatársak számára lehetővé kell tenni, hogy jelentsék azt, hogyha ezzel bármiféle problémájuk is van. Ja, és ez a jelentéstételi kötelezettség, ez úgy kell tudjon működni, hogy semmiféle negatív következménnyel nem járhat a munkavállaló részére, hogyha ő bejelent valamit. Ugye azt szokták mondani, hogyha te bejelentesz valamit, régen azt mondták, akkor veled van a baj.
Igen, igen. Most azt és mondják, nem is nézték igen, túl jó szemmel. Igen, 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 igen.
Na most gyakorlatilag ez elő sem fordulhat. A jog és a vállalati szakszervezet üzemi tanácsok nagyon komolyan fellépnek akkor, hogyha valami ilyen dolgot észlelnek, hogy valakit negatív diszkrimináció ér azért, mert ő jelentett valamit. És hát ez a jelentéstételi kötelezettség, ez úgy maga után vonja azt, hogy hát akkor miért nem lehet megteremteni egy vállalatnál egy olyan kultúrát, ahol szabadon lehet beszélni dolgokról. Tehát akkor használjuk a munkatársainkat arra, hogy mondják el, hogy mitől tudnánk sikeresebbek lenni, mitől tudnánk jobban működni, hogyan tudnánk jobban együttműködni, és akkor ennek már rögtön hatása van arra, hogy hogyan működnek a bérek, mennyire versenyképesek a juttatásaink, mit tudnánk kicsit másképpen csinálni. Ugye az ESG-nek fontos szempontja a munkavállalók iránti elkötelezettség, tehát hogy a munkavállalók mentális és fizikai jóléte érdekében a vállalat sok mindent tegyen, és hát tulajdonképpen a kettő összefügg, hogy nagyon sokszor sok mindent tesznek a vállalatok, de vajon érzik ezt a munkatársak, hogy mennyi minden történik. Nagyon sokszor mondjuk azt a cégeknek, hogy írjátok már egyszer össze, hogy mi van itt nálatok, miket adtok a munkatársaknak. És amikor megszületik ez a lista, akkor mindenki nagyon meg van lepve, hogy úristen, nem is gondoltam, hogy ennyi mindent adunk, mert ugye egy helyen látva az egészet, az úgy egy nagyon szép csomag tud lenni, de nagyon sokszor van olyan, hogy egy munkatárs azt mondja, hogy tök jó, hogy én kapok szemüveg támogatást, de olyan a szemem, mint a sasnak. Mondjuk én jobban örülnék valami teljesen másfajta juttatásnak, és lehet, hogy ő nincs egyedül, mert az egy olyan fiatal csapat, hogy jobban örülnének mondjuk egy kondi bérletnek. És akkor tegyük lehetővé azt, hogy igen, legyen az is. Tehát aki azt választ, az válasszon azt. Próbáljunk létrehozni, ugye a kafetéria alapgondolata ezért volt jó, mert nagyon sok választható juttatás volt benne. Ugye most már ez egy kicsit limitáltabb, de semmi nem tartja vissza a vállalatokat, hogy ne találjanak ki olyan plusz lehetőségeket a kafetérián túl, ami ott tartja a munkavállalókat, elkötelezettebbé teszi őket.
Pohács Bernadettel hamarosan folytatjuk a beszélgetést.